Sziasztok! Ma délelőtt egy virtuális, vagy inkább képzeletbeli kirándulásra szeretnélek invitálni benneteket. Egy különleges helyre fogunk menni, ezért ki a prófétával együtt. És mielőtt ezt elkezdeném, szeretnék imádkozni. Drága Istenem, köszönjük neked a te ígédet, köszönjük ezt a napot, hogy találkozhatunk veled. Kérünk, atyánk, hogy hadd lássunk a te szemeddel. Kérünk, Szentlélek, hogy gyere közénk és magyarázd el a te igédet, hadd lássuk meg az Istennek a mélységét, a magasságát, a szélességét. És kérünk, Istenünk, hogy áld meg az életünket, áld meg a gyereket is, áld meg a tanítóikat, hadd, hogy ők is minél közel kerülhessenek hozzád a mai napon. Amen. Ezékiel prófétának a könyve sok tekintetben különleges a próféták között. Ugyan kortársa Jeremiásnak és Dánielnek, és ezáltal vannak hasonló időszakok, illetve korok, amikről szól. Mind a hárman a fogság idején a fogságban éltek, Babilonban, illetve az életük egyik szakasza ott zajlott, már korábban is prófétált Ezékiel, meg Jeremiás is. Mégis Ezékiel sokszor nagyon elvont és nagyon különleges látomásokat ír le a könyvében, és ezek sokszor nagyon hosszúak. A könyve utolsó 9 részében egy egybefüggő látomásról van szó. Ebből fogunk most is majd felolvasni egy részt, ami egy különleges időszakról szól. Ott vannak már a fogságban, már lezárult az időszak a próféta könyvében is, amikor arról beszél, hogy majd elviszi őket a fogságba. Az elején még erről beszél, és próbálja inteni a népet. Aztán oda jutottunk, hogy ott vannak a fogságban, babiloni fogságban az egész nép, mert eltértek az Úrtól, és jött Istennek a büntetése, ami egy fogságba vitel volt. És ebben az időszakban Ezékiel elkezd beszélni, elkezd látomásokat látni arról, hogy milyen is lesz, amikor visszatérnek a Szent Földre, visszatérnek az ígéret földjére, visszatérnek Jeruzsálembe, és felépül a templom, és a templom mellett még nagyon sok minden másról is beszél. Amikor a templomról ír a próféta, elég hosszan, akkor gondoltjuk azt, hogy olyan sokszor van szó a Bibliában a templomról, hosszú-hosszú részeken keresztül, vagy korábban a Szent Sátorról, néha 10-20 részen keresztül arról ír a Biblia, hogy olyan is épült fel a Szent Sátor. De fontos azt látnunk, hogy teljesen más, hogy gondolkozik a Szent Sátorról, vagy a templomról egy ószövetségi zsidó ember, mint ahogy mi gondolkodunk róla. Mi azt gondoljuk, hogy jaj, mi mindig a templom, és lapoznánk már tovább, de közben nekik sokkal nagyobb fontossága volt a templomnak. A templom szerepe az ószövetségi hívő életében a hitüknek, a vallásnak a központja volt, ahol tudták gyakorolni az áldozatokat, ahol találkozhattak Istennel. Láttuk 2-3 héttel ezelőtt, hogy Pisti, amikor tanított Anna hitéről, akkor arról volt szó, hogy fölmentek a templomba, hogy ott áldozatokat mutassanak be az Istennek, és imádják ott az Istent. És egy különleges helyzet volt, amikor eljuthattak a templomba, és ott találkozhattak az Istennel. Ezékiel próféta idejében a nép el volt szakítva az ígéret földjéről, a templom ki volt fosztva, le volt rombolva, és ez egy nagy szívfájdalom volt minden egyes zsidó embernek. És amikor arról beszél a próféta, hogy felépül a templom, hogy újra helyreáll az az istentiszteleti rend, amit ők kaptak az ő istenüktől, a megváltójuk, a szabadítójuktól, aki kihozta őket Egyiptomból, és aki sok más csodát tett velük, akkor ez egy nagyon különleges dolog hallani arról, hogy felépül újra a templom, hallani arról, hogy újra lesz lehetőség találkozni az Istennel a templomban. Ezen belül is egy olyan részről fogok beszélni, amikor egy folyóval találkozunk. Ezért kiállt ebben a látomásban egy férfi vezeti végig, talán egy angyal, de ez nincs róla leírva. Egy férfiként beszél róla az ige, aki elviszi őt bizonyos helyekre, és megmutatja neki azt, hogy hogyan is fog kinézni ez majd a későbbiekben. Ez a folyó egy különleges folyó, sok tekintetben hasonlítható, de sok tekintetben teljesen különböző egy mai folyótól. Úgyhogy körbe fogjuk járni azt, hogy milyen egy folyó itt, és milyen az általánosságban is. Tehát szeretném, hogyha kinyitnánk a Bibliánkat Ezékiel próféta 47. részénél, próféta könyvének 47. részénél, és onnan felolvasnánk az első 12 verset, ami az élő vízről, az élő folyóról fog szólni. Tehát ott tartunk, hogy a templomot már látta, és utána megy tovább a próféta egy többi részt is bemutassa. És a 47. rész elejétől így hangzik Isten igéje. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól, kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellett, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment, mérőzsinórral a kezében lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vizen, a víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vizen, a víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett a víz itt derékig ért. Amikor újra vezetett lemért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem, láttad-e emberfia? Majd visszavitt engem a patak partján, visszafelé menve, és láttam, hogy a patak partján innen is és túl is igen sok fa van. Azt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sósává tengerbe, és meggyógyul a víz tőle. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahova csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahova csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és Engeditől én Eglamig hálók szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és a pocsolyák nem gyógyulnak meg. Sósak maradnak. A patak partján innen is, túl is, mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Tehát az élő vízről, a szent folyóról olvastunk. Egy különleges folyó ez. De először, mielőtt arról beszélnek, hogy mi is ez a folyó, először arról szeretném beszélni, hogy ki is ez a folyó. Hogy ki az, aki megtestesíti ezt a folyót. Illetve ez nehéz itt ebben a helyzetben mondani, hogy megtestesíti, mert közben még sem látjuk. De én azt gondolom, hogy ez egyértelműen a Szentlélekről szól, ez az igerész, hogy ő milyen. A Szentlélekről, a Szent Szellemről sok különböző képpel beszél a Biblia. Van, hogy galamnak, vagy tűznek, vagy szélnek, vagy víznek, vagy folyónak, vagy olajnak hívja az ige. Bármelyik irányba, ha elindulunk, sok mindent el tudnánk mondani a Szentlélekről. Nem lehet egy ige hirdetésben teljesen kibontani azt, hogy ki is ő, hogy mi is a szerepe a mi életünkben. De szeretnék most azzal kapcsolatban végigmenni néhány jelenvonásán, hogy milyen is az élő folyó, amikor ő ezt megtestesíti. Hogy miért is gondolom, hogy ő az élő folyó, azt János Evangélium a 7. részéből szeretném megmutatni, ahol is a 7. rész 37. 39. versében így szól a fej Jézus az ünnep utolsó napján, amikor is felállt, és így kiáltott: ha valaki szomjas, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsült meg. Tehát azt mondja itt az ige, azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki hisz ő benne, az meg fogja kapni az élő vizet, ami buzogni fog belőle. Amikor arra gondolunk, hogy valami buzog, akkor ez egy nagyon élettel teli dolog. Tehát, hogyha látunk egy pocsolyát, vagy egy tavat, akkor az nem buzog. Viszont nem tudom, hogy járt-e már valaki egerszalókon közületek. Ott van egy nagyon különleges termálfürdő. Itt úgy kell elképzelni, hogy van egy kis domb, aminek a tetején sok különböző helyen feltör a víz a kőzetek közül. Nagyon forró ott a víz, gőzölög minden, 80-90 fokos is lehet, el is van kerítve, nem lehet oda menni, mert megégeti az embert. És jön föl a víz a föld mélyéből, sok kicsi helyen, és nagyon sok ásványi anyaggal és sóval van tele a víz, és tiszta fehér lesz ott minden körülötte, és ahogy folyik le a víz, úgy picit lehűl, és utána be lehet menni ebbe a termálvízbe, de ott látszik az, ahogy jön ki a víz, és látszik az, ahogy valami különleges jön fel a föld alól. És amikor arról ír az ige, hogy buzog az élő víz az emberekben, akkor az egy élettel teli dolog, akkor az nem egy olyan helyzet, mint hogy van egy pocsolya, vagy van egy állóvíz, amiben nem látszik semmi élet, hanem ez egy élő és működő dolog. De erről az élő vízről lát egy látomást Ezékiel próféta, ami különleges folyó a többiekhez képest. Egyrészt egy hagyományos folyó, nézzünk például a Dunát, itt közel van hozzánk, sok mindent tudunk róla, és sok mindenre van hatásunk a folyó életében. Tudjuk például valamennyire szabályozni, hogy ne arra folyjon, mint amerre mi szeretnénk, bár ez nagyon költséges és nagyon természetet romboló dolog, de meg lehet tenni, hogy valamennyire szabályozzuk. És fel tudjuk használni az energiáját, látjuk, hogy sorra délre Százhalombatt, a Dunai Város Paks, mindenhol gyárak épülnek azért oda, mert szükségük van a víznek az energiájára. Viszont egy idő után már nem tudjuk tovább befolyásolni a vizet. Ha sokkal több víz jön, mint amit mi szeretnénk, akkor eláraszt mindent, és akkor nem tudunk már úrrá lenni a vízen. Tehát a víz az egy olyan dolog, ami egy ideig hasznos számunkra, egy idő után viszont már kiveszi a kezünkből az irányítást. Ez a folyó más, mint a többi. Nem olyan helyen ered ez a folyó vagy patak, mint amilyen helyen a Duna ered. Dunáról tudjuk, hogy a Fekete erdőben ered, és eljut egészen a Fekete tengerig. Ez a folyó egy teljesen más helyen ered. Itt nem a fizikai hely a lényeg, hanem a szellemi hely, honnan kijön ez a folyó. Azt írja a Biblia folyóról, hogy az oltárból, illetve hogy a szentélyből ered, a szentélynek a küszöbéről ered a folyó. Ez egyrésztről különleges, mert a szentély, a szentek szentje, az egy nagyon elkülönült hely volt az Ószövetségben. Oda egy évben csak egyszer mehetett be a főpap, és akkor is nagyon vigyáznia kellett, hogy tiszta legyen az élete, hogy nehogy ne feleljen meg az Istennek. És oda nem akár kiléphetett be. És az, hogy kijön onnan a folyó, és találkozik velünk, az előrevetíti Krisztusnak a váltság halálát és a feltámadását, hogy a szentély nem marad egy elzárt terület továbbá, hanem a szentélyből kijön az Istennek a szent lelke, és kijön és találkozik velünk. És ami a szentély küszöbéből ered, az azt jelenti, hogy az Isten nem marad ott tovább, hanem kijön és találkozik velünk, és megváltoztatja a mi életünket. Tehát a folyónak a forrása az mindig meghatározza azt, hogy milyen folyó lesz belőle. Ha egy termál vizet találunk, akkor azt már a forrásnál is látszik, hogy abból termál víz lesz, hogy lesz. Vannak benne olyan ásványi savak, vagy olyan hőmérsékletű, hogy az jó lesz bármilyen gyógykezelésre. Illetve azt is látjuk már a forrás pillanatában, hogyha az egy hűs vízű ivóvíz lesz. És itt is, ennek a folyónál is az eredés pillanatában látjuk azt, hogy milyen lesz ez a folyó. Látjuk azt, hogy különleges gyógyító ereje lesz, ami meggyógyítja a vizet, meggyógyítja a pusztát, és átformálja az emberiség életét. Ez a folyó más miatt is különleges. Nem egy olyan tipikus folyó, amit most látunk a térképen, le tudjuk vezetni, hogy honnan indul és hová fog tartani, vagy hová tart múlt időben, hanem ez a folyó jelen időben és jövő időben van itt előttünk. Látjuk azt, hogy honnan ered, és azt írja a Biblia, hogy amerre csak eljut, ott életet hoz. És ez a folyó nincs még kész. Ez a folyó most is folyik, most is keresi a helyet. Amikor egy folyó ered, amikor például egy olyan területen elindul egy időszaki folyó, ahol csak a nagyobb esődések idején van folyóvíz, akkor mindig keresi a minél inkább lejtős területeket. Keresi azt a helyet, ahol le tud folyni. Keresi magának az utat. És ez a folyó is, ami a Szentlélek, keresi magának az utat, hogy merre folyhat. Keresi azokat a területeket, amiket elérhet. És hogyha minket olyannak talál, akiket elér, akik utat engedünk neki, akkor belefolyik a mi életünkbe, és megváltoztatja a mi életünket. Hát ez a folyó most indul, most ered, most látjuk azt, ahogy kibontakozik, és nagyon fontos, hogy ne csak távolról nézzük ezt a folyót, hanem ott legyünk közelében is, és mi is találkozhassunk ezzel a folyóval. Másik, ami miatt különleges ez a folyó, az, hogy magától növekszik. Látjuk azt, hogy egyre nagyobb a vízhozama ennek a folyónak, egyre nehezebb átmenni rajta, és magától nő ez a folyó. Egy tényleges fizikai folyó nem tud magától nőni, mert akkor tud nőni egy folyó, hogyha sok eső esik, és felduzzad a vize, vagy hogyha belefolyik egy másik patak, vagy egy másik folyó is, a kettő vízhozama együtt kezd el tovább folyni, vagy hogyha esetleg a folyó mélyén van egy újabb forrás, ami tudja lentről táplálni a vizet. Ezeken kívül nincs más mód arra, hogy a folyó az növekedjen. Lehet, hogy a medre az szélesedik, és akkor vagy csökken a folyó mélysége, vagy gyorsul csökken a folyó mélysége, vagy lassul a folyó vízfolyása, vagy hogyha összébb megy a meder, akkor vagy mélyül a folyónak a medre, hogy ugyanannyi víz el tudjon folyni, vagy begyorsul a folyóvíz, de magától nem tud növekedni egy folyó. Viszont itt a Szentlélekről úgy beszél a Biblia, hogy magától növekszik ez a folyó. Magától növekszik a mi életünkben az Istennek a munkája, az Istennek a hatása. Ahogy egyre jobban rábízzuk az életünket, egyre több mindent ölel föl a mi életünkben, és egyre jobban bevon minket az ő munkájába, az ő céljaiba. A harmadik, hogy ezen a folyón át kell időnként menni. Látjuk azt, hogy ez a férfi, ez az angyal, egy mérő náddal 1000 könyököt mér. Ez egy könyök az annyi, mint az új hegyünktől a könyökünkig, ez körülbelül 44 centi. Egy átlagos felnőtt embernél. Tehát ez olyan 440 méter, nem olyan hosszú távok, amiket megtesznek, de ez alatt az idő alatt is jelentősen növekedik a folyó. És minden 1000 könyök után átvezeti a prófétát a férfi a folyón. Ez egy különleges helyzet lehet, nem tudom, hogy voltatok-e már olyan szituációban, hogy át kellett mennetek egy vizen, úgyhogy erre nem voltatok felkészülve, nem volt rajtatok fürdőnadrág, vagy fürdőruha, vagy ilyesmi. Nekem volt egyszer egy ilyen élményem, vagy inkább nem mondanám élménynek, nem volt annyira kellemes, de azért szeretném elmesélni. Egyetemi gólyatáborban voltunk, a Balatonparton. Ha volt egy csomó feladat, kellett sokat inni persze, ezt próbáltam minél inkább így a bokorba önteni, amikor már sokadik sört kellett volna meginnunk. És az utolsó feladat az volt, mikor odaértünk a táborhoz. Egy balatoni nyaralóban volt a táborunk, és egy másik mellette lévő vele szomszédos nyaralóban volt az utolsó feladat, vagy a nyaralónak a telkén. És úgy mentünk be a szállásunkba utolsó feladatként, hogy át kellett menni a másik nyaralóhoz. De nem lehetett az utcán elmenni, nem lehetett a kerítésen átmászni, hanem a Balatonon keresztül kellett átmenni. Le kellett menni a Balatonba, és át kellett menni a vízen a szomszédos telekre. Nem engedték azt, hogy fürdőruhára átöltözzünk, hanem csak azt lehetett csinálni, hogy az ember amennyire tudta, feltűrte a nadrágját, így comb középig, mert hosszú nadrág voltunk, ez szeptember eleje volt, azért nem volt már annyira meleg, hogy az embernek úgy kedve lett volna strandolni, de bele kellett menni a Balatonba, és azon keresztül kellett átmenni. Cipő a kézben, táska a másik kézben, nadrág föltűrve, és akkor megpróbáltunk átmenni a tavon, és nem tudtuk, hogy milyen mély lesz. Én bíztam abban, hogy eléggé feltűröm a nadrágomat, de ahogy mentünk egyre jobban, és sok kő volt, úgyhogy nagyot kellett kerülni, akkor hát éreztem, hogy gyakorlatilag derékig vizes lettem. és hiába volt feltűrve a nadrágom, nem ért semmit. Hanem testközelbe kerültem a vízzel, ami nyilván hideg volt, kellemetlen volt, és nem tudtuk, hogy mennyit kell majd menni bennem, de egy kapcsolatunk lett a vízzel. És ilyen helyzetekbe hív minket is Isten, hogy menjünk bele a folyóba, ahol nem tudjuk pontosan, hogy mi fog velünk történni, nem tudjuk, hogy mennyire lesz mély a víz. Sohasem tudta előre Ezékia, hogy meddig fog neki akkor érni a víz. Mindig, amikor belement, akkor tapasztalta, hogy na most bokáig ér, aztán már térdig ér, aztán derékig, és utána meg már nem tudott rajta átmenni. Szerintem nagyon fontos, hogy időnként belemenjünk ebbe a vízbe, hogy időnként meglássuk azt, hogy milyen is a Szentléleknek a munkája, milyen is a mi életünkre az ő hatása. Ha csak kívülről nézzük ezt a folyót, akkor nem tudjuk, hogy milyen meleg, milyen hűvös, nem tudjuk, hogy milyen a sodrása, hanem csak van egy tudásunk, egy gondolatunk arról, hogy milyen lehet ez a folyó. És ez veszélyes. Ha Istenről csak tudásod van, de nincs testközeli élményed, akkor ez sokszor becsaphat. Vannak olyan emberek, akiknek nagyon sok minden információjuk van az Istenről, akik tudják azt, hogy az Isten hogy működik más emberek életében, akik tudják azt, hogy milyen jó az, hogyha valaki Istennel jár, hogy milyen nagy ima meghallgatások vannak más emberek életében, de nekik lehet, hogy nincs kapcsolatuk az Istennel. De közben ez a sok tudás, ez lehet, hogy idő után már elnehezíti a szívüket, és nem veszik észre azt, hogy nekik egyébként nincs személyes kapcsolatuk az Istennel, csak tudásokat halmoztak fel a szívükben. Tehát ez egy veszélyes dolog, mert nem ad üdvösséget, hogyha tudásod van Istenről, az ad üdvösséget, hogyha kapcsolatod van, személyes kapcsolatod az Istennel, és ez nem kívülről kell nézni a folyót, hanem bele kell menni a folyóba, akkor is, hogyha nem tudjuk, hogy milyen mély. Egyszer hallottam egy ige hirdetésben, hogy ha mindig csak bokáig akarunk belemenni abba a folyóba, ami az Isten szent lelke, akkor egy idő után nem tudunk tovább növekedni, mert nem akarjuk mindig többet és többet rábízni az Istenre a mi életünkből. És lehet, hogy biztonságos lenne bokáig lenni a folyóban, amikor azt egy picit érezzük, de nem akarunk nagy rizikót vállalni. Ne féljünk attól, hogy elsodor a víz, mert ha elsodor, akkor is olyan területekre visz, ahol még mindig benne maradunk a folyóban. Ne tartsunk attól, hogy mi lesz, hogyha túlságosan is megérint bennünket a Szentlélek. Ne féljünk tőle, hanem legyünk nyitottak arra, hogy Isten kimunkálja bennünk azt, hogy milyen is ő, hogy milyen mély az ő szeretete, milyen nagy dolgokra szeretne bennünket használni az életünkben. Számomra nagyon bátorító az, hogy ha az ember a folyóban van, akkor nem tud eltévedni. Sokat gondolkozok azon, hogy lehet megérteni mindig Isten hangját, és hogy lehet erre segíteni más embereket, hogy mindig meglássák azt, hogy merre kell menniük az Isten útján. És azt értettem most meg, hogy nem kell mindig megkérdezni azt, hogy pontosan is merre kell menni, mert ha benne vagyunk a folyóban, akkor a folyó tudja, hogy merre fog folyni. És ha elkezdünk a folyóban úszni, vagy ha felfekszünk a folyóvízre, és hagyjuk, hogy vigyen minket a sodrás, ha az Isten folyójában vagyunk, akkor ő tudja mindig, hogy merre kell menni. És segít abban, hogy meglássuk könnyen azt, hogy mi a mi útunk, mi a mi elágazásunkban a választási helyzet. Hogy ő segít abban, hogy merre kell mennünk. És ha benne vagyunk a folyóba, akkor ezt meg fogjuk tudni tenni sokszor, hogy segít az Isten abban, hogy merre kell haladnunk. Mert nem kívülről nézzük, hanem benne vagyunk az élő vízben. Ez a víz fokozatosan nő, és egyre mélyül, és ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint egy barátságot, amikor egyre jobban mélyülnek a kapcsolataink, amikor ahogy időt töltünk a másikkal, ahogy beszélgetünk, ahogy megnyitjuk magunkat számára, akkor mélyül a barátságunk. Az Istennel is ez a helyzet, hogy akkor tud mélyülni vele a kapcsolatunk, hogyha egyre többet megnyitunk magunkból számára, hogyha nem takargatjuk magunkat, nem takargatjuk a hibáinkat, hanem őszintén nyitunk felé, és bátran kikérjük a véleményét, és meghallgatjuk az ő válaszait is. És így mélyítjük a kapcsolatunkat, mélyítjük a barátságunkat az Istennel, akkor egyre jobban és jobban fogjuk őt megismerni, és fogjuk őt látni a mi életünkben. Hogyha úgy érezzük, hogy nem halljuk az Isten hangját, akkor akkor kezdjük el ezt kérni, kezdjük el keresni azt, hogy hogyan is beszél hozzánk. És én azt gondolom, hogy mindannyiunk megláthatja egy idő után az életében, miután már egy jó ideje Istennel járt, hogy mik azok a területek, mik azok a formák, ahogy őt Isten szokta vezetni egyes élethelyzeteiben, hogy a békességen keresztül, az Isten igéjén keresztül, más emberek tanácsára nézve, vagy álmokat látunk, vagy sok lehetősége van Istennek arra, hogy szóljon hozzánk. Keressük meg azt, és találjuk meg azt. Én hiszem, hogy megtalálható, hogy hogyan szokott minket vezetni az Isten. Hogy mik azok a módok, ahogy ő hozzánk beszél. És aztán úgy tudjuk a legjobban megnézni, hogyha merünk dönteni az ő vezetésére, és később pedig visszatekintve megláthatjuk azt, hogy jó irányba haladtunk, hogy áldás van azon a döntésünkön, amit egy vagy két évvel korábban meghoztunk, és látjuk, hogy jó irányt indított el a mi életünkben. Visszatérve az igéhez, egyszer megszólítja a prófétát, az ő idegen vezetője, hogy láttad-e, emberfia? Láttad-e azt, amit mutatni akartam, azon kívül még, hogy itt van ez a folyó? És talán mi is sokszor ilyenek vagyunk, hogy nem veszük észre a fontos dolgokat, nem veszünk észre minden fontos dolgot, és vissza kell néznünk arra, hogy mi is történt, mit is láttunk, mit is kellett volna még észrevennünk. Mert ő nem látta elsőre, de aztán később leírja, hogy mit kellett volna még látni. Így hangzik ez a rész. Láttad-e, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. Azt mondta nekem, ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a vize. Tehát azt látjuk még, hogy mindenhol, amerre megy ez a folyó, ott fák nőnek mellette, mind a két oldalról. Olyan fák nőnek, amelyek gyümölcsöket hoznak, amelyeknek a termése az nagyon fontos lesz, és gyógyító lesz sok ember számára, népek számára. És életet hoz ez a folyó. Életet hoz a pusztában, életet hoz a sós tengerben, a holt tengerben. Biztosan láttatok már sokan olyan természetfilmet, ahol egy sivatagos területet mutatnak, amikor kap egy esőt, kap egy pár milliméter csapadékot, és azok a növények, amik nagyon mélyen lent vannak a föld mélyén, és várnak arra, hogy hát, ha majd egy év múlva fog esni egy pár milliméter csapadék, azok kijönnek a föld alól, egy pillanat alatt kizöldelnek, és elindul egy élet, ami lehet, hogy csak 2-3 napig tart, mert egyébként elég kevés az a csapadék, ami nekik jut, de kapnak egy bizonyos mennyiséget, és kizöldel egy puszta, kizöldel egy sivatag. Erre van lehetőség pár csepp eső után is. És a pusztát könnyű meggyógyítani ilyen szempontból, mert kevés folyadékkal is meg lehet változtatni ezt a helyet. Viszont a holtenger az egy teljesen más történet. A holtengert hogy lehet meggyógyítani egy kicsi vízzel? A sós tengerek közül nagyon sok különböző van a világon. És hogyha az szerint szeretnénk rangsorolni, hogy melyiknek milyen a sótartalma, akkor a vörös tenger a legkevésbé sós, ebben 1 gram só van literenként. A holtengerben, amiben belefolyik majd ez a folyó, ott pedig 40 gram só van, ez a legsósabb víztudomásom szerint a Földön. Tehát, hogyha ebbe esik egy kis csapadék, akkor mondjuk a 40-ből lesz 39,5 gram literenként, ami még messze sokkal sósabb, mint a Vöröstenger, ami ugyancsak egy sós tenger, és ugyancsak az ember fönnmarad a víztetején, és kicsípi az ember száját a só. Tehát, hogy nem lehet könnyen meggyógyítani egy sós tengert. És lehet, hogy olyan szituációban vagytok most, hogy elég egy kicsi csapadék, elég egy kicsi bátorítás Istentől, vagy valaki embertől, és kaptok újra reményt. De lehet, hogy úgy érzed, hogy a te helyzeted, a te szituációd az olyan, mint egy holtenger, amiből szinte nincs kiút, amiben jó ideje nem él már meg semmilyen állat, semmilyen növény, hanem teljesen kipusztulhat minden. Viszont Istennek van erre is megoldása. Lehet, hogy, hogy nem pont úgy, ahogy mi ezt elképzelnénk. Lehet, hogy a holtengert nem azzal fogja meggyógyítani a folyó, hogy belefolyik egy kis víz, hanem egy más típusú megoldást fog adni. Lehet, hogy kémiailag valahogy lugosítja a sok sót, és megváltozik ott minden, megváltozik egy csapásra. És nem elkezdi higítani, hanem átformálja, meggyógyítja a vizet. Ad neki egy olyan gyógyszert, ami teljesen átváltoztatja. És én hiszem azt, hogy nincs olyan szituáció, nincs olyan teher, amiben ne tudna az Isten változást hozni az életedben, amiben ne tudna az Isten megoldást adni. És higgyük el azt, hogy az élő víz, a szent folyó, az tud a holtengerből is élő vizet tenni. Azt írja tovább, hogy olyan sok hal lesz benne, mint a nagy tengerben. A nagy tenger a földközi tengernek az akkori neve, és az egy élő víz. Ott van sok állat, ott van sok növény, és ehhez hasonlítja, hogy ilyenné tudja formálni. Egy halott dolgot egy élővé. Egy reménytelen, egy reményvesztett helyzetet, egy reményteljesség, egy jó kilátásúvá, egy csodával át tudja formálni az Isten. És van sok fa emellett a folyó mellett. Látunk nagyon sok olyan fát, ami elkezd virágozni, aminek az utolsó versben azt látjuk, hogy a gyümölcsei eledel lesz, és orvosság lesz sokak számára. És ezek a fák, ezek mi vagyunk, akik ott vagyunk a folyóvíz mellett, akik belegyökerezünk a folyóba. Jeremiás próféta is ír erről, hogy az igaz ember, aki az Úrban bízik, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, amelynek a lombja üde és zöld marad, amely száraz időben sem hervad el és nem csügged el. És ilyen fákká szeretne bennünket tenni az Isten, akik belegyökerezünk a folyó parton lévő földbe, ami közel van a vízhez, ami mindig kapcsolatban van a vízzel, és a mi gyümölcseink tudnak áldás lenni mások számára. Ahogy meggyógyul a víz, ahogy a mi életünk is átformálódik, úgy elkezd használni bennünket Isten más emberek felé. És én hiszem azt, hogy itt van nálunk a megoldás sok embernek az életére. Itt van a Bibliában, itt van a mi szívünkben a megváltás, az evangélium, az, ami nagyon sok szét esett ember életére megoldás. Ami az egyetlen út arra, hogy kijöjjünk a hiába való életmódunkból. És ezt az orvosságot, amit a népek gyógyítására ad Isten, ezt bátran adjuk tovább. Bátran osszuk meg azt az emberekkel, a munkatársainkkal, a szomszédainkkal, hogy mit tanít nekünk az Isten. Mondjuk el azt nekik, hogy mi az, amit felismertünk, amit megértettünk. És higgyük el azt, hogy ez nagy hatással van az ő életükre, és meg tudnak változni. Fel tud nyílni az ő szemük is. És ami még nagyon fontos, hogy látunk halászokat is a folyó mellett. Látunk halászokat, akik a hálóikat szárítják és javítgatják a folyóvíz mellett. És a Bibliában sok helyen látunk arra utalást, hogy a háló az a gyülekezet. Az Új Szövetségben többször is fogalmaz úgy a Biblia, vagy utal arra, hogy a háló lesz majd a gyülekezet, ami a halfogáshoz szükséges. Hogy amikor ember halászát teszi Pétert és a többi apostolt, akkor hálóra van szükségük arra, hogy befogják a halakat. És itt a folyó mellett, a Szent Szellem jelenlétében van a hálóknak a szárítása és a javításának a helye és az ideje. Tehát a Szentlélek munkája nem csak egyéni, nem csak a te életedre és az én életemre és egyes emberek életére vonatkozik, hanem az egész gyülekezetre is vonatkozik. Hogyha itt vagyunk a Szentléleknek a közösségében és a jelenlétében, akkor a háló tud gyógyulni, tud javulni, tud összeforradni olyan területen, amik elszakadtak vagy meggyengültek. És az élő víz mellett van az a hely, ahol a hálók tudnak erősödni és tudnak javulni, gyógyulni. Ebben mindannyiunknak van feladata, az, hogy egyénileg ott legyünk a Szentlélek mellett, ott legyünk a Szentlélek közösségében, ott legyünk az Isten lábainál, figyeljük őt, hallgassuk őt, adjuk neki oda az életünknek az irányítását, és hogyha minél több egyén odaszállja magát az Istennek, odaszállja az életét arra, hogy akkor a Szentlélekkel közösségben lenni, akkor az egész gyülekezeten is meg fog látszódni, ez a változás. És hogyha a háló javul, a háló erősödik, akkor lehet új halakat fogni, akkor lehet az ember halászi elhivatásunkat betölteni, mert erős a háló, és nem csak arrébb lökjük az embert, aztán utána kicsúszik a hálónkon, hanem megmarad, és el tud jutni az Istennek a megismerésére és az üdvösségre. Tehát összefoglalásul szeretném kiemelni azt újra, hogy ez a folyó, ami a Szentlélek, ez az oltárból, a Szentlélek a küszöbéről ered. Tehát az Isten kijött közénk a Szentek Szentjéből, és találkozhatunk vele, és lehet vele közösségünk és új életünk, és nem vagyunk már egyedül elszakítva az Istentől, hanem újra létrejött ez a kapcsolat, ami megvolt Ádámnak és Évának a mennyben az atyával, és van lehetőségünk beleállni ebbe a folyóba, ami időnként bele kell lépnünk, amibe bele kell kóstolnunk időnként, hogy merre is tart az Isten folyója. Nem szabad csak távolról néznünk, hanem közvetlen kapcsolatot kell kiépítenünk az Isten szent lelkével. Fontos, hogy átadjuk a vezetést az életünkben, és merjünk ráhagyatkozni, és ne féljünk az ismeretlentől, hanem bízzuk rá magunkat az Istenre. Bízzuk rá magunkat arra, hogy a Szentlélek, a pártfogó az, akit elküldött az Atya, és elküldött Jézus azért, hogy itt legyen ebben a korban a Földön. Elküldött azért, hogy mindenhol a segítségünkre legyen, itt él mindannyiunkban, és bármikor tudunk tőle segítséget kérni, és bármikor hagyatkozhatunk az ő erejére, ami erőtlenségünkben nyilvánul meg. És tud hozni ez az élő víz bármilyen pusztából és bármilyen holt tengernek tűnő helyzetből gyógyulást és változást és szabadulást. És Isten téged is akar használni, téged is akar belevonni ebbe a folyóba, téged is szeretne belegyökeresztetni ebbe, szeretné, hogyha megtalálnád a helyedet a gyülekezetben, megtalálnád a helyedet az élet minden területén, és a te gyümölcseid is kellenek azért, hogy más emberek meg tudjanak gyógyulni. Nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy Isten mindannyiunkra gondol itt, hogy nincs olyan ember, aki ebből kimaradna. Úgyhogy te is bátran nyiss az Isten felé, mindig lehet az Istenhez közelebb kerülni, és olyan lenne, mindig vágynánk arra, hogy többet és többet kaphassunk az Istenből. Szeretném, hogyha most azért imádkoznánk. Drága Szentlélek, hálát adunk neked azért, hogy te itt vagy közöttünk, ahogy megígérted, hogyha ketten vagy hárman összegyűlünk a nevedben, akkor te itt vagy Istenünk. Köszönjük neked, hogy eljöttél erre a földre, azért, hogy új életünk lehessen, azért, hogy találkozhassunk veled, hogy megismerhessük az atyát, hogy megérthessük az igét, azért, hogy tudjunk jól dönteni, tudjunk jól választani. Ezt mind neked köszönhetjük, Szentlélek. Kérlek arra, hogy hadd tudjunk egyre többet és többet meglátni belőled, hadd tudjunk előre és előre haladni, hogy hadd szélesedjen a folyó körülöttünk, és hadd tudjunk benne lenni a te életet adó vizetben, hadd buzogjon belőlünk is ez a forrás. Köszönöm neked, Istenem, hogy minket Krisztus testének látsz, minket a te gyermekeidnek látsz, akik kell, hogy összefogjunk, és együtt építsük a te országodat. Kérlek, Uram, hogy mutasd be mindenkinek a helyét, a feladatát ebben, hogy hadd tudjunk együtt és veled is együtt a hálót javítgatni, és a hálót erősíteni. Köszönöm, Istenem, hogy nálad van mindenre a megoldás, hogy nálad van mindenre a kiút, és köszönjük, hogy lehet hitünk abban, hogy te mindent elvégeztél a kereszten és a feltámadásoddal, Jézus Krisztus. Köszönjük ezt neked, és köszönjük, hogy tanítasz bennünket, és hogy közel vagy hozzánk Jézus nevében. Amen.